kedves barátaim, hölgyeim és uraim, régi és új, inkább régi arcok, örülök, hogy megint találkozunk, és a tánya tanulmányozását fogjuk folytatni a most elkövetkezendő időben. Hoppá. Szóval, mindenképpen újra kezdenénk a tanulást. Hú. Nagyon fontos, hogy átismételjünk egy pár szóval azt, amit az előző évben elhangzott, mert vannak, akik jól emlékeznek rá, van, akik kevésbé jól emlékeznek rá, és tudom, hogy nem sok ilyen van, de van olyan, aki egyáltalán nem emlékszik rá. Ennél már csak az jobb, aki soha nem is tanulta azt, amit az előző évben tanultunk, mert nem volt ment, nem volt itt, nem volt a helyszínen. Úgyhogy semmi baj, amiért nem kell megijedni. Egyrészt a zsidó.com-on, a könyvtárban, filozófia alatt, címszó alatt, ott van az összes előadás tavalyról, a szöveggel együtt. Ezt mindenkinek ajánlom, kb. 15-20 előadás, amit érdemes végvenni. És addig is, amíg ezt megteszitek, most egy röpke pár percben összefoglalnám nektek azok segítségével, azoknak a jó tanulóknak a segítségével, akik most tölteni fognak meg nekem egy pohár szólalívet is tövekkel. Köszönöm szépen. A segítségével... Na! A gazdasági válság megtette a hatását. Na, lássuk neki. Tehát tulajdonképpen próbálj meg visszaemlékezni, és kérem a ti segítségeteket, hogy mivel is foglalkozott a tánya első fejezete? Mivel kezdtünk? Gönci esetleg, emlékszel? Mi volt az?
Emlékszem. A kérdés az volt, hogy említed, hogy ötféle ember típus.
Így van.
Van aki jó, nem, akinek jó, de rosszul megy. Van, aki rossz is, és rosszul megy, valaki rossz, de jól megy, és valakinek jól fél. Tehát ez a négy lesz, és van a közepesek.
Hogy, ezt szeretem, gyerekek, ez a kiszolgálás, ez, amikor egyszerre
kezdtem.
Köszönöm szépen, nagyon kellett, jó, ideg van.
Ez tisztára.
Jó, szóval van, akkor kérjük a Ráhelyet, hogy fordítsa le akkor most, hogy mit mondta a Gönci. Tehát mi az, hogy jó, akinek rossz, meg rossz, akinek jó, meg ilyesmi? Hát van a... Biztos erre gondolta Gönci, de... Tehát, hogy kicsit jobban ezt fejtsd ki.
Tehát ez az a típus embert mutatja, aki rosszul viselkedik, ennek ellenére jól megy a sora.
Az a rossz, akinek jó, igen.
Ebből van négy opció, most nem kezdem el, hogy belezavarodok, de lényegében...
Értem, tehát van az a jó ember, akinek jól megy a sora, az a jó ember, akinek rosszul megy a sora, az a rossz embereknek jól megy a sora, és az a rossz embereknek rosszul megy a sora, és van a közepes.
Igen.
Ez volt egy értelmezés ennek az ötnek, de volt még egy másik is, hogy a jó, akinek jó, az mit jelent? Nem azt jelenti, hogy jól megy a sora, hanem azt jelenti, hogy a jó, aki teljesen jó.
Sőt, én nem is azzal a mondattal kezdődik, hogy van valami életben, hogy mindig viselkedj szerényen, de hogyha valaki azt mondja,
aha, akkor tényleg kezdjük innen a legelejéről. Tehát úgy kezdődött az egész, hogy Tánya azt tanultuk, hogy az embert megesketik, hogy legyen jó, de akkor is, hogyha mielőtt megszületne, megesztik, hogy legyen jó, de ezzel együtt, hogyha majd azt mondják neki, hogy tényleg egy szádik, azt soha ne higgy el, ugye? És erre föltettünk két kérdést. Mi volt az a két kérdés?
Mi az, hogy jó, mi az, hogy jó?
Hát ennél nem. Az első kérdés az volt, hogy miért nem jó, ez ugyanaz volt a két kérdésnek a lényege, hogy miért ne higgye el magáról, hogy ő jó. Ha tényleg mindenki azt mondja róla, hogy jó, akkor miért ne hinni el magáról, hogy jó. Ugyanakkor pedig azt tudjuk, hogyha valaki állandóan azt mondja magáról, hogy rossz, az két dolgot fog eredményezni. Vagy könnyelműen fog viselkedni, mert azt hiszem, már úgyis rossz vagyok, akkor már úgyis mindegy. Vagy pedig nagyon szomorú ez, és a maga alatt lesz. De ezt nem értettük, ez volt az indító kérdés. Ennek kapcsán jutottunk el oda, a Gönci mondott, hogy az álterbe föltérképezte, az álterbe föltérképezte a különböző embertípusokat, a szádikokat, az igazakat, a rosszakat, a rásákat, és középen a bénonit. Tudjuk, hogy a szádikokból kétfajta van, szádik, akinek jó, szádik, akinek rossz, a rásából is kétfajta van, és van a középen a bénonit. A kérdés az volt, ami a központi kérdése, az indító kérdése igazából az egész könyvnek, hogy mi az a bénoni? Mert hogyha a szádikról megállapítottuk, hogy egy szádik elkövethet egy bűnt.
Nee,
nagyon helyes. Ha egy szádik elköveti a legkisebb kis bűnt is, akkor ő már rásá, rossz. Ha viszont megtér abból, csuvát tesz, akkor egyből szádik. Nincs középút, úgy tűnik, hogy nincs középút. Mi az, ami a közepes? Ez volt a indító kérdés. Dönti akart valamit mondani.
Ez a probléma, hogy az vagy jó valaki, vagy rossz.
Nincs egy középút. Nem jó. Erre az első fejezet második felében az Alter Ego azt kezdte vizsgálni, hogy igazából hogyan is áll össze az emberi lélek. És ez volt az, amiről mi eddig beszéltünk. És mit mondta az Alter Ego, hogy hány lelke van minden embernek? Három. Az az infláció, úgy látom, fölmegy. Kettő. Van az isteni lélek, és van... Nagyon jó sugjálás. Van az isteni lélek, és van a állati ösztönek héberül. Nefes Helokit, és Nefes Abámi. Az isteni lélek, és az állati lélek. Ez a két lélek van. És akkor mivel kezdte el az első fejezetben, röviden elmondta, hogy mi az az első fejezetben, hogy mi az állati lélek, mit akar az állati lélek. Az olyan, mint egy állat, állandóan saját magára gondol, a saját egója van középpontban, és négy, és az összes rossz tulajdonság, ami az emberben van, az innen származik. Mi az a négy elem, amiben csoportosíthatjuk az összes rossz tulajdonságot? Por, tűz, víz, levegő. Mondjuk például a por, a föld, az a szomorúság, a lustasság, stb. Mit tartozik rá kell a tűzhöz például? Nem vedély például. Mit tartozik még? Harag, felrobbanás, düh, ilyesmi. Aztán mi volt a víz? És harag, vagy ilyesmi. Mi volt a víz? Jönci? Majdnem. Az nem egy rossz tulajdonság. Nem, a víznél az összes világi élvezet. Volt, de minden élvezet a víz által növekszik. Igen. És a negyedik dolog pedig a levegő, az pedig az ilyen fölösleges beszéd, fecsegés, ilyesmi, amit most a fiúk éppen gyakorolnak a óra közben. Akkor ez volt az első fejezet vége. Utána a második fejezetben az általában elkezdett arról beszélni, hogy van az isteni lélek. És az isteni lélek az honnan származik, az isteni eszenciából vétetik, Isten leglényegéből ereszkedik le ez a szikra, ami bennünk van, az isteni lélek. De mi volt a problémánk, amit a kérdés? Ha tényleg ez az isteni eszenciából származik, akkor hogy lehet az, hogy különböző szintek vannak? Vannak jobb fej emberek, már nézzük a kifejezést, és vannak kevésbé. Vannak inkább szádikok, kevésbé szádikok. Ha ez mind ugyanaz az isteni lélek, akkor mitől van a különbség? Érted, Dávid, a kérdés? Mitől válik az egyik ilyennél, és a másik olyannál? Mi volt erre a válasz? Dóri, tudod a választ? Igen, de más, látjuk, hogy más-más képességekkel is születik. Igen. Mi? A lányok? Arányok. Ja, arányok, hogy lányok. Hogy egy arányok, hogy mennyire van benne a lélek? Úgy érted? Ja, nem ezt mondtuk, hasonlót mondtunk. Azt jelenti, hogy amikor leereszték ez a lélek, akkor melyik a leereszkedésben meddig jutott el? mennyire távolodott el úgymond a forrásától. Ahhoz hasonlítottuk, mint egy apának a gyereket, az egész gyerek az apa eszenciájából származik, ami eszencia tömörül egy csepp ondóban, de abban a gyerekben minden, ami van, az abból származik, de mégis más-más szintek vannak a gyerekben. Van benne agy, ész, a lábujjköröm, gyerekek, nem annyira vicces, hogy ezért... Igen, azt gondolom, hogy ez egy ültetés lesz. Első lépés, és utána lehet, hogy sarokba állítom. Szóval minden, ami az emberben van, abban a gyerekben van, az ugyanabból az eszenciából származik, mégis ezerféle szint van. Van az agya, a szíve, a keze, a lába, ugyanígy a zsidó népben is hiába mindenkinek a lelke ugyanonnan származik, de más-más fejlődik ki belőle, de a lényege az mindegyiknek ugyanaz, ugyanonnan vétetik. Ez volt a második fejezet. Utána a harmadik fejezetben, ezt illetettük, a második fejezetben végül is meghatároztuk, hogy igen, mindenkinek a lelke Istentől vétetik. A harmadik fejezetben, miután megbeszéltük, a lélek miből származik, végigmentünk a lélek különböző szintjein. És mit mondtunk? Emlékeztek el, hogy a léleknek hány szintje van? Azt mondtuk, hogy 10 szintje van, 10 alkotó eleme van a léleknek. És ez a tízet megegyezik azzal a 10 szférával, amiről szoktunk Istennel kapcsolatban is beszélni. Tehát akkor van a léleken belül 10, úgynevezett 10 széra. Emlékszünk, hogy mi volt ez a 10? Igen, az első három a hával. Ez most a gondolat. Aha. A sorrend az már nem tökéletes, de jó a... Igen. Tehát akkor azt mondtuk, köszönjük a Dórinak, azt mondtuk, hogy két csoportra osztjuk ezt a tizet. Minden képességünket két csoportra osztottuk, és azt mondtuk, van, ami az intellektushoz tartozik, és van, ami az érzelmek, az emocionális dolgok. Az értelme, az intellektuson belül van három szint, és ez, amit a Dóri mondott, a bölcsesség, értelem, tudás. Az emocionális dolgon pedig van 7 szint. Chesed hurati szeret nefek adni szod máhut. Jóság, erő, szépség, kitartás, hódolat, alap és királyság. Ez a 7 szint. És azt mondtuk, hogy miért van az, hogy mindig, hogy először elő van az intellektus, és utána vannak az érzelmek. Emlékeztek el? Miért az a logika, az a sorrend, hogy előbb az értelem, és utána az érzelmek? Nagyon jó. Mert úgy helyes, attól vagyunk mi emberek, és nem állatok, hogy az érzelmeket kordában tartja egyrészt az értelem, másrészt képes új érzelmeket is szülni. Például Istennel kapcsolatban kifejezetten az értelmünk az, ami képes érzelmeket szülni. Ha valakire azt mondja, hogy én imádom Istent, és mi alapján mondja, ha nem használja az eszét ehhez? De csak érzelmi alapon kijelenteni, hogy én imádom Istent, az nem lenne, ez nem hiteles. Mert nem is tudja, hogy mi az Isten, akkor mi alapján szereti? A fantát szeretheti csak úgy, mert megkóstolta, ez milyen jó dolog ez a fanta, de Istennél ahhoz, hogy érzelmet tudja kialakítani, ahhoz az eszemet kell használnom, az intellektusomat kell használnom. Gondolkodnom kell, és abból megszületik egy érzelem. A szeretet, vagy a félelem, vagy a tisztelet, vagy ehhez hasonló. Azt jelenti, hogy ezért először szükség az értelemre, és utána jöhetnek az érzelmek. És ezen belül ezt a folyamatot le is írta az Áterebe, hogy hogyan értek meg valamit, ez a megértéshez szükség van ebben a három szintre, Az első a bölcsesség, a chokma, akkor fölfogom a dolognak a lényegét. Utána jön a bina, amikor azt már nem csak bölcsön megértem, nem, fölfogom, hanem meg is értem, azt mondjuk az összes részletével együtt. Utána jön a dát, a tudás, amikor azt már a saját magamévá teszem, amit azt a tudás, az már nem csak megértettem, hanem a tudásom részévé válik, és ennek hogyan látjuk az eredményét, hogy az érzelmeimre is hatással van az, amit megértettem. Utána jönnek az érzelmek, és az érzelmeken belül, most elég gyorsan mondom a 10 szintet, az érzelmeken belül azt mondtuk, hogy mindegyik két csoporthoz tartozik. Vagy egy negatív érzelem, mint egy ilyen típusú érzelem, vagy egy ilyen típusú érzelem, vagy negatív, vagy egy pozitív érzelem, ez a hetzen és a gurá, vagy a kettőnek a keveréke, és az a szépség, a tiferet, azért nevező szépségnek, mert az a szép, ami, amiben keverednek a színek. Utána jön a neszák és a hod, a kitartás és a hódolás, vagy a kicsit másképp folyosuk, a győzelem és a legyen győzelem és kitartás, ami azt jelenti, az, hogy ezt az érzelmet hogyan tudom a gyakorlatban az életem részévé tenni, ebben is két dolog van, amit alkalmaznom kell. Az egyik oldalról kell, hogy legyen bennem egy kezdeményezés, egy föllángolás, egy feltalálás, ilyesmi, ez a neszák. A hód az pedig az, amikor hódolás, amikor csak csinálom egyfajta kitartás, amikor végig csinálom a dolgokat, egy folyamatosság. És utána, ha mindez megvan, akkor születik meg belőle a gyakorlat, akkor a külvilággal utána tudom a külvilágnak átadni azt, ami ebből az egész dologból megszületett. Akkor csak egy nagyon rövid példával szemléltetve, mondjuk egy másik emberrel való kapcsolatom. Valaki meglát egy fiú, ismerkedik egy lánnyal adott esetben. És meglátja. Azt mondja, itt még nincs semmi érzelem. Ez nem így működik, ez csak azért jön egy mechanikusan, hogy a folyamat érezhető legyen, vagy kicsit lelassítom esetleg azt a folyamatot, ami amúgy lehet, hogy pillanatok alatt történik meg. Meglátja ezt a lányt, tehát nem kifejezetten dobban meg a szíve, nincs semmi fajta érzelem. De elkezdenek beszélgetni. A beszélgetés alapján bizonyos dolgokat megért a lány személyiségével kapcsolatban. Fölfogja, hogy mit csak különleges személyisége van. Ez a megértés és felfogás három szinten megy keresztül. Először csak kapizsgálja, hogy ez miért ilyen. Aztán meg is érti, és egyre jobban érti a illetőnek a személyiségét. És aztán tudássá válik annyira, hogy már értékelni tudja. Egy érzelem születik ebből. Milyen érzelem? Mondjuk hesed. Egy vonzódás a másik személy felé. De mindez nem elég, mert nem elég, hogy ő vonzódik, ezt a gyakorlatba át kell vinni, ezt valahogy ahhoz ebből valami tartós dolog legyen. Ott két dolog kell. Kell, hogy kezdeményezzem, kell, hogy mit tudom, időnként virágot vigyen neki, és kell egy állandóság, azt jelenti, hogy akkor is, mit tudom én, befektessen ebbe a kapcsolatban, amikor még nincs benne az a nagy fellángolás, egyfajta kitartás. Ha ez a két dolog megvan, akkor mehetünk tovább, akkor jön létre a iszod, az alapkapcsolat, és a málkut, a királyság, ami már jelképezi azt, amikor valóban a kapcsolat meg is születik. Szerintem ezt most elég gyorsan mondtam, előző alkalom, akkor ezt részletesebben kifejtettük, de mindenben, amikor én kapcsolatba kerülök valamivel, vagy valakivel, akkor ezeken a szférákon keresztül történik, ami történik. Amikor az isteni lélekről van szó, az isteni lélek Istennel lép kapcsolatba a 10 szférán keresztül, ezt mondta el nagyjából a harmadik fejezetben az általában. Utána a negyedik fejezetben megtudtuk azt, hogy azon túl, hogy az embernek van ez a 10, a lelkébenek ez a 10 szintje, ezen túl az embernek a lelke három úgynevezett öltözéken keresztül kapcsolódik a külvilággal. Mi ez az öltözék? Így van. Gondolat, beszéd, cselekedet. Ez a három dolog az, ami nem a lelkünk része. Olyan, mint a ruhánk, az nem mi vagyunk, az nem válik a szerves részünké, de mégis nagyon fontos dolog a külvilággal való kapcsolatokban, hogy föl legyünk öltözve, és normálisan legyünk föl öltözve. Hasonló módon a gondolat, beszéd, cselekedet, az nem maga a lélek, az egy olyan eszközféle, egy ruhaféle, amiben beöltözik a lélek. És ez a gondolat, beszéd, cselekedet, ez az isteni lélek számára, hogyha az isteni lélek beöltözik, akkor hozzáérő ruhákba öltözik. Mi az isteni lélekkel, isteni lélekhez illő ruha, az nem más, mint a Tóra, és a Tóra tanulása, és a mitzvák megtartása. Például, egy tórai gondolat elbeszélése, elmondása, az egy ruha, amit fölvesz a lélek. Most, ha Dávid elmond egy ilyen gondolatot, akkor a Dávid lelke megnyilvánul. A Dávid intellektusa mondjuk megnyilvánul a külvilág számára, és mi az az eszköz, az a ruha, amiben ő beöltözik, ami által ő megnyilvánul, a tórai, ez a tórai beszéd, vagy gondolat, amit ő gondol. Vagy cselekedet, hogyha egy mitzvát teljesít. Akkor ezek azok a dolgok, amik eszközei annak, hogy, hogy a lélek valóban kinyilvánuljon, hogy valóban megjelenjen. Ez volt a negyedik fejezet. A negyedik fejezet végén kitértünk mellékesen arra, hogy ez a Tóra, amikor egy zsidó a Tórával foglalkozik, akkor a Tórával mi történik? Amikor te leülsz és megértesz valamit, akkor ez egy olyan egységet eredményez, amihez nincs más hasonlítható egység. Tehát amikor te a cselekedetet nézzük meg, akkor te cselekszel, vagy amikor te beszélsz, akkor te beöltözöl abba a beszédbe, elmondott dologba, vagy abba a cselekedetbe, amit te csinálsz, vagy mondasz. De amikor gondolkozol, amikor megértesz valamit, akkor az, amit te megértettél, abba te beleöltözöl, de ő is beléd öltözik. Ugye egy kicsit jobban megértsük, hogy azt mondja, amikor te megértesz valamit, akkor mi történik? Te, az agyad rátelepszik arra a témára, mint hogyha körülvenni azt a témát, mi azt jelenti, hogy a te korábbi gondolataidat felhasználva próbálod megérteni azt a valamit, de amikor azt a valamit megértetted, akkor az az agyad szerves részévé válik. Nem az agyad, hanem a tudásod szerves részévé válik. Tehát ez egy kettős kapcsolat. Olyan, hogy meg lehet ölelni valakit úgy, hogy ő így áll, és nem csinál semmit. Ilyen a beszéd és a cselekedet, de meg lehet úgy is ölelni, hogy ő is átölel téged. És ilyen a gondolat és a megértés. A Tórának a megértése. Bárminek a megértése ilyen, de ha az Isten lélek ezt teszi, akkor ő mivel kerül ilyen szoros kapcsolatba? A Tórával. És mit mondtunk a Tóráról? Mit tanít a Kabala a Tóráról? Hogy a Tóra az nem más, mint maga Isten. Az Istennel egy gyakorlatilag. És hogyha Istennel egy, akkor ennél erősebb kapcsolat Istennel, mint a Tóra tanulása, nincsen. Mert ezáltal az történik, hogy Isten is átölel téged, úgymond. Értitek hát nem csak ő hat rád, hanem te is hatsz rá, az a dolog, amit megértesz, azt te is továbbformálod. Ez egy olyan egység, amihez hasonló egységet nem találhatunk, és ezért, ha valaki Istent meg akarja ragadni, akkor az egyetlen a legjobb mód erre a Tóra tanulása, tanulmányozása, ami által ezt megteheti. Nagyjából ez az első öt fejezet, és azt lehet mondani, hogy az első öt fejezetben, most fél óra alatt foglaltuk össze, vagy 20-25 perc alatt azt, amit korábban 10-15 alkalmon keresztül tanultunk, tehát ne csodálkozzunk, hogy ebből most nem volt minden annyira világos, de hogy azért a folytonosság meglegyen. Azt lehet mondani, hogy nagyon jó, hogy itt hagytuk abba az előző évben, mert valahol lezártunk egy témát. Az első öt fejezetben a Rebek a tányában az isteni lélekről és annak a működéséről beszélt. A következő három fejezetben, a 6-7-8-ban a rosszról fog beszélni. Eddig beszéltünk az isteniről, főleg, kivéve az első fejezet végében, amúgy a jóról beszéltünk, az Istenről, isteni lélekről, az isteni lélek kapcsolatáról, Istenről, Istennel, stb. Most elkezdünk beszélni a rossz lélekről. Az állati ösztönlélekről, és az úgy általában a világban található rosszal. Miért van rossz a világban? Hogy lehet az, hogy rossz a világban? Tegnap tartottam itt egy előadást a zsidó keresztény társaság. Sokáig gondolkodtam, hogy most ezt tartsam meg, vagy sem. Egy kicsit, amikor ilyen közösségnek ad elő az ember, azzal elismeri a dolognak a legitimitását. Most elvileg ez a társaság azért jött létre, hogy a zsidó-keresztény párbeszéd, mit tudom én, amit eleve én ilyen nevetségesnek tartok, miért kéne párbeszélni, miért a zsidók elként párbeszélni, kell megbeszélni. Hanem, de mindegy, tehát ezért jött létre, de gyakorlatban sajnos, ahogy így elnéztem a társaságot, egy-két embert ismerek, itt a nagy része olyan eltévedt zsidó, aki ilyen keresztény nyélet. És akkor az ember gondolkodik, hogy most érdemes-e, de ugyanakkor mégis ők is zsidók, akkor miért ne hallják első kézből a zsidóságot, miért csak áttételesen hallják a papoktól. És akkor nagyon szép kis beszélgetés jött össze, és akkor szóba jött egyből a társaság, egy az átlag életkor ilyen 60-70 volt, és akkor a társaságból többen felvetették egy igen. Ezzel egyetértünk, de valaki még nem értem a kérdést. Most egy megjegyzés, a kérdés. Ez is zsidó marad. Ha egy kiskutya azt hiszi magát, hogy kismacska, ő kiskutya marad, de attól még nem jó, hogy ő azt hiszi magát, hogy kismacska. Ismered ezt a tört? Hát gyakorlatilag, akik sokan azt hitték maguk, hogy azt hiszik maguk, hogy a kismacskák közben a kiskutyák, de ismertek azt a történetet, hogy ez nagyon szép, hátszik messze, hogy azt mondom, hogy Nachman, a Breslevi Reb Nachmannal van, nem emlékszem, hogy valakinek a gyereke, vagy a király, vagy a király, és a királynak a gyereke hát egyik nap megbolondult. És mi volt az ő? Mi talált ki magának, hogy miben bolondult bele, ő kitalálta, hogy ő egy kakas. És lement az asztal alá, ahogy? Ismeretet lehetett? És kitalálta, lement az asztal alá, kukorékolt, kipegetett meg minden, és próbálták rávenni, hogy viselkedjen normál emberként, így úgy, ahogy senki, jöttek jobbnál jobb pszichológusok, minden nem sikerült. És akkor végül odahívták a rabbit, a rabbi azt mondta neki, első menetben, amit első dolog, amit csinált, ő is lement az asztalát, elkezdett és ott kapargatni. És azt mondja neki, ez mit csinál? Hogy meglepődött a gyerek, hogy most ez mi van? Hát ez én is kakas vagyok. Jó, akkor kapargassunk együtt. Elkezdünk együtt kapargatni, egy-két nap után, ott megjelent a legközelebb a rabbi, akkor egy tányérral és késsel villával. Tehát te mit csinálsz? Azt mondja, hát sem, az elég. Kakas vagy, azt mondja, jó, kakas vagy, de attól még eltek tányérból kétszer villával. De tényleg? De igen, jó, akkor én is kérek két villát. És akkor a következő lépés már fölült a székre, és mondja neki, hát kakas vagy, igen, de hát attól még eltek asztalon. Tehát akkor így végül kihozta ebből az egészből. Na mindegy, ez még ide tartozik. Na mindegy, nem ezért beszéltem ezt az egészet, hanem csak azért, mert ott fölmerült a rossznak a kérdése. Igen, hogy? Hozzászólás, nem? Ott fölmerült ennek a rossznak a kérdése, hogy miért, hogy van rossz a világon. És erről szólnak a következő fejezetek, így a hatodik fejezet is, hogy hogy van rossz a világban, és mi ez a rossz. Tehát ez a 6-7-8-as fejezet, és utána a tányában pedig arról lesz szó, hogy milyen az a harc, ami van a jó és a rossz között. És elsősorban a saját magunkban. Hogyan vívjuk meg ezt a harcot az isteni lélek és az állati lélek között, ez hogyan működik? Ezért mindenki egy kis ilyen harcban van magával, csináljam ezt, hogy csináljam azt, hogy legyen, mint legyen. Ez egy folyamatos feladat, és ebben az útmutatás gyakorlatilag a tánya, hogy hogyan kell ezt csinálni. Szóval ez utána a 9-es fejezetről, amit megjelent. Igen. Még mielőtt elkezdjük a 6-os fejezetről, egy utolsó szót az 5-ös fejezetről. Az 5-ös fejezet végén csak azért, mert egy érdekesség. Az 5-ös fejezet végén azt mondta, hogy szó volt a tóra tanulás jelentőségéről, és azt mondta, hogy a tóra tanulás olyan egységet eredményez Istennel, amilyen egységhez hasonlíthatót nem találunk sehol máshogy. Mert amikor megérted a Tórát, akkor az értelmeden keresztül te egyesülsz a megértett fogalommal, és az is egyesül a te értelmeddel. Ilyen szoros kapcsolatot nem talál sehol se, semmiben, sehol máshol. És ott azt a kifejezést használja az által Rebek, az az ember, aki a Tórát lismá tanulja, a maga kedvéért tanulja, a Tóra kedvéért tanulja, annál az embernél létrejön ez az egység. Ez a fogalom, hogy Tóra lismá, ezt nem tudom, hogy hallottátok-e már, ez egy fogalom, hogy a Tórát az ember ne valamilyen más célból tanulja, hanem a Tóra kedvéért tanulja. Most ez a fogalom, ez sokszor szerepel, ezt általában úgy szoktuk értelmezni, hogy úgy kell érteni, hogy ne azért tanulja a Tórát, hogy mit tudom én... Ne azért tanulja a Tórát, hogy nagy rabbi legyen, vagy ne azért tanulja a Tórát, hogy abból valami állása legyen, vagy szakmája, vagy még csak ne is azért tanulja a Tórát, hogy elmondhassa magára, hogy milyen nagy tóratudós, és mennyit tud, hanem egyszerűen azért a Tóra kedvéért tanulja a Tórát. Tisztán, önzetlenül. Most, hogy tanultuk, amit tanultuk, értsük is egy kicsit jobban, hogy ez mit jelent, a Tóra kedvéért tanulja a Tórát. Azt jelenti, hogy tudatában lenni annak, hogy amikor a Tórát tanulod, akkor Istennel egyesült. Ez nem egy akármi. Ezért, ha megnéztek a zsidóknál, a Tóra tanulásnak adunk egyfajta tiszteletet. Ez nem úgy, mert leülünk a Sanfélszkor, mint egy félmesztelenül olvasgatjuk a tányát, vagy mint egy regényt mondjuk, hanem meg kell adni a tiszteletet a Tórának, nem dobjunk ki szent iratokat, zsidók sokszor nem is szoktak csak úgy fölöltözve Tórát tanulni, mint ahogy imádkoznak, mert a Tóra tanulása az nem egyszerűen valami információ, amit befogadok, úgy tévét nézek, hanem ez olyasmi, ami mint hogyha Istennél egyesül, Istennel ölelkeznék. Ez olyan. És akkor annak megadom a módját. És ez a Tóra lisma. Egyszerűen köszönjük a Tórát a maga kezére tanulni. Fölvöl a kérdés, hogy miért mondod azt, hogy csak akkor jön létre az egység Istennel, hogyha a Tórát a maga kedvéért tanulod. Miért nem jön létre az egység bárhogy? Hát a Tóra akkor is Tóra, de nem azért tanulod, mert... Erre azt mondja, van egy szép történet, de volt egyszer egy király. A királynak volt egy szolgája, aki egy egyszerű paraszt, aki nagyon nagy szívességet tett neki, és a király valahogy meg akarta neki hálálni. És... gondolkodott, hogy hogyan hálálja meg. Adok neki 10 millió dollárt, hát mi az, nem annyira nagy dolog, hogy számomra ez nem olyan nagy dolog, hogy ez is így olyan. Adok neki sok-sok gyémántot, hát azt egy olyan nagy dolog. Olyasmit akarok adni neki, ami egy nagy próbatétel a részemről. Gondolkodott, hogy mi lehet az, akkor rájött, hogy van neki egy kis, ahogy mondják, a madarat?
Kolibri.
Hogy?
Kolibri.
Nem, amelyiket... Hogy? Ez szép, szépen éneget. Van egy kis madara, kanári. Van egy kanária, ami nagyon szépen énekel, és olyan szép dalokat tud elcsipogni. Hogy? Ötös szám, az igen? Ökörszám. Nem fogtam a visszat. Van egy olyan madár, hogy köszönöm? Elnézést, biológiai ismereteim, igen, csak gyerek. Van, szerintem csak kanárit lesz a papagáját is, nem? Ideig jutottam biózból. Szóval van egy mondjuk ökörszám, és annyira tudja... szem. Ja, szem. Ja, ökörszem. Kanárinál mondjuk, jó. Hát a kanári nagyon szépen énekel, és olyan szép dalokat tud elcsipogni, ez annyira kedves a számomra, ezt odaadta neki ajándékba. Jó, paraszt, fogta. Egy pár hét múlva arra ment a király a paraszt házra, azt benéz, megkérdezi, hogy mennek a dolgok. No, hogy tetszik a kanári, hogy milyen? Hát, megmondok őszintén, akkor először megfőztem, akkor nem volt annyira finom, de jó sok krumplit mellé raktam, és sokáig főztem, akkor az íze mégis megpuhult. Szóval mit akarunk ezzel mondani, hogy azt, hogy te valamire hogyan tekintesz, az befolyásolja, hogy te mit kapsz abból a dologból. Ha valaki a Tórára úgy tekint, mint valami szép, érdekes, hogy elkezdődik a folklór, akkor annyit fog kapni a Tórából. Ha valaki úgy tekint a Tórára, mint egy bölcsesség, akkor bölcsességet fog kapni a Tórára. Ha úgy tekint a Tórára, mint hogy ez maga Isten, akkor a Tóra őt ki fogja finomítani. Istenivé teszi. Istenhez közelítesz, ránézel, azt mondod, hogy ez az ember, ez nem csak egy bölcs ember azért, mert Tórát tanult, hanem ez egy Istenhez közeli ember. Egy Istenhez közeli ember. Ami azt jelenti, hogy a Tórát nem csak tanulni kell, hanem ott kell, hogy legyen egy áhítat, egy gondolat, hogy miért tanulod a Tórát. Tehát ez a lényege annak, hogy a maga kedvéért kell a Tórát tanulmányoznunk, és nem egyszerűen a benne levő bölcsességet. Ez egy lényeges dolog, mert vannak olyan emberek, előfordulhat, hogy valaki sok Tórát tanul, és mégis olyan a jellemét tekintve nagyon elviselhetetlen és durva, és már nézett a kifejezésre, de bunkó maradt. Mert a Tóra nem feltétlenül teszi meg a hatását. Ha ő nem úgy tekint arra a Tórára, mint egy isteni valami, és nem ez van mindig a szem előtt, akkor a Tóra nem fogja olyan hatást tenni rá, mint hogy ezene. Ezért mondja a Talmud, azt gönci, hogy az az ember, aki Tórát tanul, mindig az legyen előtte, ki illu, mint hogyha Isten maga ülne vele szemben, és tanulna a Tórát. Vele együtt. Szerintem, mint hogyha Isten lenne az ő havrutája, a tanulópárja. És akkor másképp fogja tanulni, másképp fogja tanulni a Tórát, és más hatással lesz rá, mint hogyha csak úgy érdekes könyv, jópofa dolgok vannak benne, de már olvastam hasonlót mások is, vagy ilyesmi. Na, hát akkor nézzük a hatos fejezetet. Miről? Min? Azon, hogy tanulod a Tórát? Oké. Jó a kérdés, köszönöm szépen a kérdést, figyelmet kérünk. Hogyan kell a Tórát másképp tanulni? Nem azt mondja, tanulni én tudok. Tudok fizikát tanulni, tudok matekot tanulni, biológiát. Nem annyira. Akkor leülök, és ahogy azokat tanulom, ezt is tanulom. Miben kell másképp tanulni a Tórát? Hogyan kell változtatni a hozzáállásod? Hogyan kell? Tehát te tudtában vagy annak, tudatában vagy annak, hogy ez a Tóra, ez maga Isten, vagy Isten bölcsessége, és így állsz hozzá, akkor nem úgy fogod tanulni, mert ezt tudom, ez a víz, hogy mit tanulják a Talmudot, és akkor azt mondja, a Rási mond valamit a Talmudot magyarázva. Akkor nem értik, hogy mit mond, aztán nem tudja, hogy mit mond, ezt ki kell húzni. És áthúzzák egy fekete tussa, egy fekete filter. És akkor ahogy megfordítják, a fekete filter az átütött a túloldalra, és az a másik szöveg is ki lett húzva, ami mögötte van. És megkérdezik, hát ez jó, az a rás tényleg nem volt értelme annak a rásnak. De az a rás, vagy az a más szöveg, ami mögötte van, az miért érdemelt, hogy ki egyen húzva? És azt mondja, hát azért, mert az van írva, hogy jaj a gonosznak, és jaj a szomszédjának. Akkor ezért érdemelte, hogy az is ki egyen húzva. Tehát, ha valaki így áll hozzá a Tórához, azt mondja, amit Rási mond, az egy marhaság, mert én is tudok ilyet mondani, hogy ilyesmi, akkor az nem az a hozzáállás, ami illik a Tóra tanuláshoz. Ha Tórát úgy tanuljuk, mint Isten bölcsessége, akkor inkább mi magunk kicsit jobban megmunkáljuk magunkat, és többet fogunk gondolkodni, hogyan értsük meg azt a valamit. Ez csak egy példa erre. Tehát a hozzáállás másmilyen lesz a Tóra tanulásához. Tanítani? Jó, hát azt nem tudod rákényszerni, mert nem úgy kell kezdeni, hogy figyelj, tanuljunk már valamit, amit most tanulunk, az Isten mondta. Hát, hogyha ezzel kezded, akkor lehet, hogy így kicsit ki fog dőlni a cégből. Amikor az ember Tórát tanul, mindegy, hogy hisz benne, nem hisz benne, nagyon jó. Miért? Mert azon írva a fény, ami a Tórában van, az mindenkit végül a jóra vezet. Végül mindenkin segít a Tóra tanulás. Mert bárhogy Isten, az valami isteni, az a kanári, akkor is nem tudod, hogy milyen különleges. De ha valaki egy hívő zsidó, akkor a Tórára nem úgy tekint csupán, mint egy bölcsesség, hanem úgy tekint rá, mint amikor imádkozni megy. A Tóra tanulás az egy vallási aktus, nem csupán egy információhalmaz. hanem egy sokkal nagyobb áhítattal és átérzéssel és izgalommal fogja a Tóriát tanulni. Hogy képesek Jeshiva Boherek 10-12 órán keresztül tanulni? Azért, mert vallási lelkesedés van abban a tanulásban, nem egyszerűen az arra való vágy, hogy okosak legyenek és elmondhassák magukról, hogy ők Tóra tudósok. Igen.
Még tavaly óta élelem magam az első fejezetet. Van ez az ötféle embertípus. És most is említettek, hogy ugye a szádik, ha rosszat tesz, lehet belőle rászá, meg fordítva. Tehát akkor ezek a kategóriák hol jönnek létre, és hol a dátmenet. Mert például én eldöntöm magamról, hogy hát azért nem rossz szádik, de hát azt mondom, hogy én bemondi vagyok, és azt mondom, hogy jó, hát végül is ennél folyabb úgy se kerülhetek, na de hát a törekvésem mégiscsak a kategóriák.
Most sok kérdést kevertél ezt egyszerre. Szerintem azt, hogy, hogy lehet azt, hogy van ez a kategória, amikor hirtelen szádikból lehet rássa. Igen. Lehet egy szádikból rássa, de akkor, amikor ő rássa, akkor ő rássa. Amikor ő szádik, akkor szádik, az előtt, hogy hova áll. Van ott helybe áll, ide, oda, amoda, amoda. Rajtad múlik. És az, hogy te most bénami vagy, vagy szádik vagy, az rajtad múlik. Tessék megpróbálkozni vele. Tessék bénaminak lenni.
Nem mások mondják rólam.
Nem. Senkinek, hogy mondja senkiről. Azt te neked kell csinálni. Az más kérdés, a mások azt mondják rólad, hogy szádik vagy, erről van szó. Akkor tényleg higgyem azt, hogy szádik vagy, és azt mondja, hogy szárnya, hogy jobban nem hiszed, hogy szádik vagy. Még a Dávid se hiszi magának, hogy szádik. Pedig sokan mondják. Pedig hiszékeny. Na, azért kezdjük el a hatos fejezetet, mert hogy nem mondjátok, hogy nem tanultunk semmit. Jó, hát nem nehéz, hogy tudjuk, hogy hol tartunk, neked nincsen ilyen mokra. Tessék. Gyerekek, tudom, hogy nehéz koncentrálni, de Isten Tóráját tanuljuk. Akkor megkérjük a Dávidot, hogy úgy szeret olvasni. Hatos fejezeted. Jó. Rachel, kérlek valaki.
Ezt is azt, hogy Isten csinálta. Ugyanúgy, ahogy az isteni lélek 10 szent férából ered, és 3 szent öltözetben jelenik meg, illetve Jézus kérdése, ugyanúgy a másik, a szikra ászlából lévő lélek, ami a Nógán nevű szikrából származik, és ami az ember lélekben jött ki Jézusra, ez a másik lélek is kiképp fel áll, a tisztátalanság koronájából.
Köszönjük, állj meg! Köszönöm szépen! Azt mondja, mivel kezdi? Ezt is, azt is Isten csinálta. Héberül, ze a szájlokim. A ze leumad ze, az nem is azt jelenti, hogy ezt is, azt is. Ezt azzal szemben Isten csinálta. Ezt mondja Salamon király a Mislében, ugye? Prédikátor. Ezt is, azt is Isten csinálta. Ez mit jelent? Hogy a világon minden, amiből van jó, abból van rossz is. Ez nagyon érdekes dolog. De minden a világon, bármi, amit fölmutat, legyen jó, vagy legyen rossz, tudhatod, hogy megvan a párja. Például, szeretet? Manapság nagyon divatos egyből jónak gondolni. De van jó szeretet is, meg van rossz szeretet is. Lehet jó dolgokat szeretni, és tehát egy ilyen a szeretet kifejezetten pozitív, de lehet az a szeretet olyan is, ami nagyon negatív, és negatív dolgokra vezet, és stb. Harag? A harag az általában negatív. De vannak olyan esetek, amikor a harag kifejezetten pozitív. Hol? Például, hogyha a gyerekek randalíroznak, és nem, soha nem haragszol rájuk, akkor szinti, hogy vagy például gyűlölet,
elfordulás
és
egy negatív
viszont. Menjünk tovább. Erre nem nyitunk vitát. Gyűlölet. A gyűlölet az általában rossz. De vannak dolgok, amiket gyűlölni kell. A gyilkosságot gyűlölnünk kell. A disztóhoz gyűlölnünk kell. Különben, tehát a rossz dolgok, a negatív dolgokat gyűlölni kell. Mi azt jelenti, hogy mindennek megvan... Mindennek megvan az ellentéte, a tükörképe. És ez egy nagyon bölcs dolog, nem hiába mondjuk, hogy Salamon király nagyon bölcs volt. Ez nagyon bölcs kijelentés, mert tényleg így van. Mindenből megvan a jó, és megvan a rossz. Ami azt jelenti, ha van 10 pozitív szféra, akkor van 10 negatív szféra is. De miért van ez így? Miért csinálta Isten úgy, hogy mindenből legyen jó is, és legyen rossz is? Erre azt mondja, azt mondjuk, hogy azért, mert Isten ugye megteremtett bennünket, és mit mond a Tóra, hogy Isten megadja nekünk az utat, a lehetőséget, hogy választunk a jó és a rossz közül, ami azt jelenti, ezt mondja a Tóra, Szátim és Melyekem, ezt a szövet rá, előttetek adtam a jót és a rosszat, és választátok a jót és az életet. Ha nem lenne meg mindenből a jó is és a rossz is, akkor előfordulhatna, akkor nem lenne valós a választási lehetőség. Mert lennének dolgok, amely azt mondja, hát ez a jóban nincs meg. Nem tudok választani jó és rossz között. Vagy ez a rosszban nincs meg, és akkor nem tudok választani. Értitek? Ha nincs meg mindig a lehetőségem arra, hogy azt a valamit a jó irányba tereljem, vagy az a valami meglegyen a jó oldalon is, vagy a rossz oldalon is, akkor a választás nem lesz tiszta választás, nem lesz valós választási lehetőségem. Ha nem lenne meg a rossz oldalon, akkor nem lenne meg a valódi kihívás, ha nem lenne meg a jó oldalon, akkor nincs meg a valódi lehetőségem, hogy én a jót választam. És ezért Isten olyan világot teremtett, amiben megvan a gyakorlatilag a rossz, az a képmása a jónak, csak egy fordított képmás. A minden, ami van, és ezért lehet a rossz működéséből is tanulni mondjuk a jó irányába. Értitek a gondolatot? És ezért, amikor a lélekről beszélünk, és föltérképeztük a lelket, és azt, hogy a léleknek 10 szintje van, akkor a rossz léleknek is 10 szintje van. A rossz léleknek is megvan a 3 intellektusa, és a 7 érzelmi szférája, csak azok másképp működnek, más ott a lényeg. Ezért mondja, olvassuk el még egyszer? Ugyanúgy, ahogy az isteni lélek 10 szent szférából ered, és 3 szent öltözetben jelenik meg. Mi ez a szent öltözet? A gondolat, beszélő cselekedet, ami a Tórával, a misztákkal, jó cselekedetekkel kapcsolatos. Ugyanígy a szitráhrából, mi ez a szitráhrá? Ki emlékszik? No? Senki nem emlékszik, mi ez? Majdnem. Szitráhrá az mit jelent szó szerint? No, Dóri, nem emlékszel? Mi az áher? A másik oldal. Tamás emlékezett. Másik oldal. A másik oldalban, így nevezzük a rosszat, nem tudjuk azt mondani, rossz, hanem azt mondani, a másik oldalból származó lélek, ami a Noga klipából származik, erre mindjárt visszatérünk, és az ember vérében jut kifejezésre, ami a vérben, az életben, a fizikai életben van ott, erre is majd jövő alkalommal jobban kitérünk, az is 10 részből áll, és a tisztátalanság 10 koronájából. Szerintem, hogy azon az oldalon is megvan a 10 szint. Jó, most itt ezzel megelégelünk, köszönöm szépen. És innen folytatjuk a következő alkalommal. Mindenkinek nagyon tudom ajánlani, aki nem vett részt az előző évben az órákon, az hallgasson bele a zsidó.com-on az órákban, mert nagyon hasznos a továbbiakhoz. Köszönöm szépen! Legközelebb!